Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Folytatjuk síkörképünket, és ezúttal Erdélyben látogatunk el. Jó magam, rengeteget járok ide, és főleg áprilisban élvezem az időjárást, mert azért a hegyekben ilyenkor még gyakran hó van. Hógolyoztam én nagyot április 20-án már Erdélyben, és az utazás mégis egy picit könnyebb az átlagosnál, hiszen amúgy is mire Budapestről mondjuk Székelyudvarhelyre elérünk, az olyan 10-11 órás út, de télen, hogyha mondjuk februárban indulok el, akkor lehet az 11-12 vagy akár 13 óra is, úgyhogy ehhez képest áprilisban már oda lehet érni mondjuk 10,5 óra alatt. Ugyanakkor az az élmény, amit a hófötte csúcsok látványa nyújt, még mindig megvan általában ilyenkor. Úgyhogy igazi havasi környezet, és hát persze magyaros vendégszeretet, ez az, ami vár minket Erdélyben. Székelyföldre persze kicsit messzebb kell utazni, tényleg nehezebb ide eljutni szerintem autóval, mint hogyha mondjuk Ausztriába, vagy esetleg Donovaliba indulnánk síelni, de a különleges élmény és az egyre jobb sípályák, meg hát természetesen a székely ízek és az ott élő emberek igazán azt jelentik, hogy megéri elautózni idáig. Persze Erdélyben azért a sí infrastruktúra nem mindenütt éri el az Ausztriában megszokottat, viszont a hagyományos vendégszeretet ezért is kárpótolja az embereket. És hogyha valaki egyszer ellátogat ide, akkor tudja, hogy miről beszélek, tehát itt nem csak megveregetik az ember vállát és elvárják a baksist, hanem tényleg jókat lehet beszélgetni, kellemes estéket lehet eltölteni. Székelyföld legnagyobb síközpontja Hargita fürdő. Csíkszeredától 22 kilométerre van Székelyudvarhelytől, nagyjából 46 kilométerre. A tengerszint felett 1400 méter magasságban terül el, és átlagosan 60 cm-es a síelésre alkalmas hó. Most egy kicsit ennél nagyobb, és 4-5 hónapon át megmarad ez a hó. A vidék híres a nagy hidegekről. Hargita fürdőn mértek már errefelé mínusz 36 Celsius fokot is, de mínusz 22, mínusz 24 fok most is volt. A téli szezonban Bangkokban jártam egy síkszeredai hölgyel, és elmondta, hogy hát nehéz lesz neki az átállás, mert ugye a tájföldi klíma az azt jelentette, hogy 38-39 Celsius fok volt, és megy majd 22 fokba mínuszba, úgyhogy fel kellett készülnie igencsak az átállásra. Minden esetre Hargita fürdő és környéke tényleg nagyon szép. Jó magam még voltam abban az időszakban, amikor a Ceausescu rendszer bukását követően privatizálni akarták a helyi szállodákat, és az egyiket is eladásra kínálták. Be is mentem megnézni, mert mondták, hogy hihetetlenül olcsó, az természetesen igaz volt. Kígyók laktak benne, és hát teljesen szét volt rohadó a belseje, úgyhogy akik ott végül is megvásárolták ezeket a területeket, tényleg komoly munkát kellett, hogy végezzenek, mire nemzetközi színvonalra fejlesztették. Sikerült egyébként nekik, tehát tényleg óriási a fejlődés, főleg az utóbbi 5-10 évben Hargita fürdőn és környékén. Nagyon sok emberrel találkoztam, egy fiatal fiúval is, aki elmesélte, hogy télen azért kevesebb medvét lehet látni, mert ugye téli álmot alszanak, de főleg tavasszal nagyon sokan egészen a kerítésig eljönnek, és ilyenkor azért vigyázni kell velük. A fiú úgy fogalmazott, hogy őt már megmocskolta a maci medve, ami azt jelentette, hogy elkezdett hadonászni egy kicsit a medve, csak úgy játékosan, barátságosan, hogy jaj, menj már arrébb, és hát mivel olyan hatalmasak a körmei, ez a játékos kis hadonászás, ez pont azt jelenti, hogy szegény fiúnak a hátánál is volt egy nagy forradás. A Madrasi Hargita Székelyudvarhelytől 36 kilométerre van, télen ide hóláncot mindenképpen vinni kell. Üdülő és sportközpont található itt, és vannak különböző nehézségű sípályák. Összességében olyan 4-5 kilométernyi a terep, és egészen április közepéig biztos, hogy van itt hó. Homorót fürdő, még ez a terület, ahová a síelés szerelmesei el tudnak zarándokolni. Ez azért érdekes, mert itt nem csak síelni lehet, hanem a motoros szánozást is ki lehet próbálni. Egyébként Hargita környéken is van nagyon sok cég, amelyik motoros szánkózást kínál. És hát persze a hegyi utakon való sétától kezdve a téli lovagláson át a lovas szánkázásig rengeteg élményről gondoskodnak a helyiek. Felejtetlen élmény például a csengettyűs lovas szánozás itt Székelyföldön az égben nyúló hatalmas fenyők között. Van aztán még motoros szánkós túra, amit említettem, az sokféle is. Ezek egy része igen kemény, tehát ezt azoknak ajánlom, akik tényleg azt mondják, hogy ők már kipróbáltak sok kemény sportot, és azt szeretik, hogyha az adrenalin szintjük az egekbe szökik, ugyanis a motoros szánkóval nagyon könnyű megborulni, olyankor aztán nehéz kiásni az embert. mert nem saját maga ássa ki általában, hanem megvárja, míg a többiek kiássák, és igazából elég komoly izomláza lesz annak, aki először motoros szánkózik. A síelés esetén is előfordul persze izomláz, de szerintem a motoros szánkózás, hogyha valaki tényleg úgy komolyan egy ilyen túrán részt vesz, akkor az egy nagyon emberpróbáló feladat.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Hogyha valaki Olaszországba indul síelni, akkor bizony jóval többet kell autókáznia, mint hogyha valamelyik osztrák vagy szlovák síparadicsomot keresné fel, vagy esetleg valamelyik belföldi síparadicsomba indulna el. De az is biztos, hogy az autópálya az tökéletes, amíg oda nem érünk a célpont közelébe. Aztán a hegyi falucskák útjainál már sokkal inkább kell vigyázni. A Dolomitokban a helyiek legendái szerint régen törpék és boszorkányok éltek, manapság már német turisták népesítik be leginkább a környéket. A Dolomitok környékének egyedülálló attrakciója a világ legnagyobbjaként hirdetett sípályarendszer. Dél-Tirol gyönyörű városkáit köti össze, a 2200 méter feletti hágókat, meg a 12 sícentrumot. Van egy szuperszki elnevezésű ilyen kis papírocska, és a legtöbb turistának ilyen van, és azzal mennek sícentrumból sícentrumig, úgyhogy erre ez a furcsa vándorlás jellemző erre a területre, azt vettem észre. A legszebb hegy a környéken a Sella Ronda, amelynek oldalában rendezték meg például 1970-ben a sívilágbajnokságot. Az Alta Valtellina, Itália, ez egy másik jelentős sícentrum, itt mindenféle érdekes gleccserek is vannak, le lehet ezeket fotózni. Budapesttől 860 kilométerre fekszik a Madonna di Campiglio, ez igazi téli csemege, 90 kilométernyi sípálya van itt, ebből 20 kilométernyit hóágyúval is felszereltek, hogy még április közepén is nyugodtan lehessen síelni. A Háromvölgy sírégió Franciaországban, erről még mindenképpen szeretnék önöknek néhány dolgot elmondani, ugye itt rendeztek már téli olimpiát is, és a lényeg, hogy összesen 600 kilométernyi pályarendszer van itt, meg 200 felvonó. A Háromvölgy francia sírégióba minden tudásszintű vendég megtalálhatja a számítását, legalábbis ami a pályákat illeti, az ellátást és a szállásokat illetően már ebbe annyira nem vagyok biztos, mert azért elég drágák az itteni különböző pályaszállások és pályakörnyéki szállások. Meribel, ez egy gyönyörű síüdülőhely. A település azért különleges, mert nagyon szép faépületek vannak itt, úgyhogy rengeteg fotót lehet készíteni a síelésen kívüli területekről is. Val Thorens, ez jóval 2000 méter fölött fekszik, autómentes üdülőhely. Ez azt jelenti, hogy a pályák gyalog elérhetőek valamennyi vendégházból, és itt a vendégháznál viszont le kell tenni az autót, vagy esetleg van egy nagy parkoló még jóval lejjebb, ahonnan aztán felvonók szállítják az utazókat. Az első téli olimpia helyszíne 1924-ben szintén megtekinthető, és az itteni sípályák kipróbálhatóak Franciaországban. Itt van Európa legmagasabb csúcsa, a Mont Blanc lábánál, igazi síparadicsom. A vendégek főleg franciák, de vannak olaszok is, amerikaiakkal is lehet itt találkozni, meg angolokkal, és hát egyedi franciás hangulattal. Ez azt jelenti, hogy az itteni szállodákban a reggelitől akár éhen is lehet halni, viszont az ebéd hosszú ideig tart, hibátlan, csodálatos fogásokkal, a vacsorát szintén előre már jelezni kell, hogy el akarjuk fogyasztani, és azt szeretnék, hogy legyen helyünk, és tényleg az a franciás elegancia jellemez mindent. Alig kell várakozni, úgyhogy a téli pihenés legtöbb percét hasznosan lehet eltölteni, mert meglehetősen jól szervezett itt minden, ami a síeléssel kapcsolatos. A kis vendéglők és a panziók világa talán az egyik legremekebb dolog a síelésben, úgyhogy nem érdemes gyors éttermeket keresni szerintem, hanem akár Franciaországba, akár Svájcba, Olaszországba látogat valaki, érdemes kipróbálni a helyi ízeket. Egyébként a magyarországi sípályákra is az a jellemző, hogy tényleg nagyon jó kis vendéglőket építettek melléjük, úgyhogy itt is a turistáknak ezeket a fajta igényeit is kielégítik. Arra kell vigyázni, hogyha valaki autóval utazik, és nincs a kocsiban navigációs rendszer, akkor mindenképpen pontos részletes térképet szerezzen be még az út előtt. Arra is kell ügyelni, hogy a legtöbb helyen kötelező kellék a hólánc, és bizony sok helyütt ezt ellenőrzik is, de hát az ember saját érdeke, hogy azért el tudjon menni oda, hova eredetileg is elindult. Amikor valaki legszívesebben ugye nálunk a kandalló mellett üldögélne, akkor tombol a síszezon ezekben az országokban. Ami viszont fontos, hogy a naptejet nem biztos, hogy otthon kell felejteni, ugyanis sok helyen erősen süt a nap, úgyhogy nem véletlen, hogy azért a síelők is bizony barnulnak és lebarnulnak. Még néhány érdekességet a nagy síblokkunk, a nagy sívilágszám végére. Ki lehet próbálni a jégvitorlázást a Haldenzén, Tirolban, vagy az Ossiacherzén, Karintiában. Ha pedig valaki szeret golfozni, akkor kipróbálhatja a jéggolfot, Weissensee-n lehet ezt a Weissensee-tavon Karintiában kipróbálni. Ha pedig valaki igazán bátor, akkor a legújabb és legextrémebb sportok egyike a jégfalmászás, például az ausztriai Kaprun tartományban van lehetőség ezt kipróbálni. El lehet még menni jég alatti horgászásra is, ezt Szlovákiában és egyes olasz területeken is hirdetik, és meg lehet próbálni, hogy milyen a szerencsénk. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Rihárdot hallották. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!